Füles bagolyolvasó. Fekete István. Jövem. Egy asszony jött velem szembe az úton. Kötényében mozgott valami, és már meggyanúsítottam magamban, hogy kis nyulat fogott, amikor megállt, és némi büszkeséggel mondta. A fiam hozta le a fáról. Tessék, amint szétnyitotta kötényét, egy anyányi köv nézett rám. Csúnyán meg volt tépve szegény. Jó famászó az én fiam, meg az ilyen kányáért adnak is valamit az urak. Pofont. Kimondta a maga fiának, hogy fára mászkáljon. Megsértődött. Magam is biztattam, ez hordja el a tyúkot. Még a nadrágja is kiszakadt. Kezét is megvérezte, az ő már a földön ült, és elszaladt volna, de lába, mint a pici csirkéé, össze volt kötve, és néhány rúgás után megadta magát. Ült csendesen, szemében valami végváró, szomorú keménységgel. Akkor most mit csináljak vele? Vigye vissza, ahonnét hozta. Én másszak a fára, a fiam már elhajtott onnan. Akkor inkább odaadom ingyen. Így lettem évtulajdonos. Nagy bagoly ketrecem sajnos üres, hát beeresztettem a kis övet. Mindjárt beszaladt az egyik sarokba, és rám víjogott, kisé éretlenül gyerek hangon. Jó, jó, én nem bántalak. Délután eszembe jutott övem, és bosszúsan lőttem neki néhány verebet. Nincs nekem elég gondom, még ez az öv kellett csak. Amikor bementem hozzá, egy felfordított kosáron ült, és tollait igazgatta. Nohogy vagy? Barátkoztam. Hoztam pár verebet. Rám se nézett. A verebeket eléje dobtam a földre, és ettől meghökkent. Szigorúan nézte őket, de aztán tovább tollászkodott. Csak éhen ne hallj ebben a nagy gőgben, és ott akartam hagyni, de aztán eszembe jutott, hogy hát ha még etetni kellene. Ketté vágtam egy verebet, és meglóbáltam az orra előtt. Csak a szemével kísérte, és kissé hátra húzódott. Szamár, etetni akarlak, és a csőréhez nyomtam a véres falatot. Úgy vágott a kezemhez, mint a villám. A veréb leesett, de az ujjamon két véres csík mutatta a borotva éles karmok útját. Aztán újra tollászkodni kezdett. Hát, fiam, ha így tudsz vágni, akkor enni is tudsz, és elvonultam, hogy a mélyvágásokat fertőtlenítsem. Este felé már nyomuk sem volt a verebeknek. Kövem csőrén véres tollak. De azért rám víjogott, és megrázta magát, amiben valami megelégedettség volt. Ahogy múltak a napok, úgy nőtt, fényesedett a tolla, és két hét alatt olyan érintetlen, szép vadmadár lett, hogy örömmel mentem meglátogatni. Mert végeredményben kövem vendég volt, s a vendéget elhanyagolni nem lehet. Persze közben megbarátkoztunk. Már nem bújt el, nem hátrált, hanem ha elmentem lakása előtt, rám víjogott, mintha azt mondta volna. Talán illene benézni a szegény kis övhöz, s amikor bementem, újra rám víjogott, verdesett szárnyaival, és kutatólag repdesett körülöttem, hogy hoztam-e verebet. Néha vittem, néha nem, de övem táplálása gyászba borította a környék összes veréb familiáját. Alig vártam már, hogy repülése tökéletes legyen és láthassam azt a kirobbanó örömet, amikor felviszem a dombtetőre, aztán repüljé madár. Arra a pár percre király leszek, aki törvényt mond, ez a rab pedig legyen szabad. És a rab víjogva vág neki a napfényes, rástalan szabadságnak. Amikor eljött az idő, óvatosan betessékeltem néhai kuhum szállító kosarába, és mellém tettem a kocsin, nehogy verje magát, tolla összegyűrődjék, és, amikor hazamegy, azt mondja a rokonság. Na, az is lehetett egy hely, ahol eddig voltál. Ragyogó délelőtt volt, amikor felértünk a dombtetőre. A völgyekre hajló gabonatáblákon katonásan álltak már a keresztek, és én kitettem madaram az út mellé a fűre, hogy most jön a nagy pillanat. A szabadság szele megüti a rabmadarat, rám néz még egy pillanatra, aztán neki a világnak. Hát rám is nézett. Nem is egy pillanatra, hanem egy egész percre. Néztük egymást. No, csak nézett. Szabad vagy. Mondtam elérzékenyülten saját jóságomtól. Az öv csak nézett. Szabad vagy, hallod-e, repüljé, és kezemmel széles kört intettem, mutatva, hogy neki adom az egész világot. Mit tudja az ilyen szegény öv, hogy azon a jogon ő is nekem adhatta volna. Valamit víjogott, és tollászkodni kezdett, mint otthon a ketrecben. Eredj, fiam, a fenébe, mondtam szelíden, mert megcsaplak ezzel az ostorral. Nem ment. Hát akkor gyere vissza a kosárba. Hazaviszlek, és ha már jobban repülsz, újra kihozlak. Nem jött. Elfutott a méreg, és feléje suhintottam kalapommal. Ijedtem felrebbent. Na hál' Isten, a szél alá simult, és láttam, hogy repülés közben jön rá az ízére. Enyhülten néztem utána. Nagy kört vágott, aztán visszafordult. Mégis van benne becsület. Gondoltam, ez lesz a tiszteletkör. A búcsúkör. A kocsi felett azonban meggondolta magát, és hirtelen leereszkedett a legközelebbi keresztre. Az emberek ott jártak keltek mellette, de madaram kutyába se vette őket. Tollászkodott, mint egy fajbaromfi. Alaposan elrontott a szabadságosztó királyi kedvemet. Az embereket figyelmeztettem, hogy ne bántsák, és dolgomra mentem. Visszafelé már messziről láttam, hogy madaram ott ül még a kereszten, és egész csődület van körülötte. Ott volt elsősorban a csőszkutyástól, feleségestől, aki ebédet hozott. Ott volt a juhász, kampós botjára támaszkodva, a hivatalt átadva apulinak. Ott volt azon kívül egy köszörűs cigány, cigánynéval, egy csomó gyerekkel, és ott volt, végül a szabadságnak fittyet hányó madaram, láthatólag élvezve a közbámulatot. Aztán miért nem szabad megfogni? Mondta a cigány. Azért. Nézett rá a csősz, mert ez a madár ide valósi, maga meg nem. Ekkor értem oda, szó nélkül, de mérgesen ráborítottam a kosarat, és kivittem az egyik majorba, hol nagy magtár van. Ott aztán kieresztettem. Megrázta magát, otthonosan felreppent egy kosár tetejére, és víjogott valamit. Rabszolgának való kutya vagy, érted? És ott hagytam, de azért ennivalójáról gondoskodtam. Olyan vidám volt, valahányszor meglátogattam, mint egy cinege. De a régi barátságnak vége volt. Egyszer egy kis csörgő kacsát vittem neki, és elhatároztam, hogy felbosszantom. A kacsa lábára zsineget kötöttem, és úgy dobtam eléje a földre. Azonnal rászállt, és tépni kezdte a kacsát. Én pedig meghúztam a zsineget. Ilyetten leugrott a kacsáról. A zsineget megállítottam. Újra rászállt. Újra meghúztam. Mérgesen víjogott, és felszállt az ablakba. Nézett kifelé. Mennél, ugye? Hát nem még. Ott volt az alkalom. Majd akkor még, ha én akarom. De akkor, mintha csak megértette volna, a félig nyitott ajtó felé figyelt. Csukjátok be az ajtót, majd én megtanítom. Emberem komótosan indult az ajtó felé, madaram pedig sima lendüléssel kisuhant előtte a nyíláson. Utána, emberem hunyorogva nézett fölfelé, ahol övem vidáman szállt. Tán repülőgéppel, mondta. Szállt madaram az erdő felé, és most már tudtam, hogy nem látom többé. És utána legyintettem, mintha nem törődnék vele, pedig soha se bocsátom meg, hogy nem fogadta el tőlem a szabadságot, hanem maga szerezte meg.